Kedves gyülekezet, kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit. Úrvacsorai ige hirdetésünknek az a gondolat lenne az alap témája, alap gondolata, miszerint Jézus, amikor közeledik a kereszt felé, amikor közeledik a Golgota felé, akkor vajon mit él meg? Mi az a számos teher, az a sok-sok minden, ami a lelkére rakódik, és egyáltalán hogyan éli meg azt, amit hát mi ugye elolvasunk az evangéliumokból. De annyira érdekes, hogy amikor az evangéliumokból olvassuk, akkor azt a fajta sterilitást idézőjelbe téve tapasztalhatjuk, hogy mintha csend lenne, csend uralkodna, és valami teljesen nyugodt helyzet lenne idézőjelbe téve akkor, amikor hozzá kérdést intéznek, akkor, amikor erre válaszol. Na most ehhez képest az, amit láthatunk itt az evangéliumokban, Máté evangélium a 26. fejezetének 56. versétől indítanám a gondolatmenetünket, tehát Máté 26-56, miért mondhatjuk, hogy van egy szakaszhatár Jézus szenvedés történetében? Szakaszhatár abból a szempontból, hogy akkor, amikor a Gecsemáné kerti imaküzdelmet győztesen vívja meg, és ez egy hatalmas dolog, akkor, amikor ő győz, rögtön utána jön Júdásnak a borzalmas árulása, és rögtön utána Péternek az elképesztő hevessége, ugye erről beszéltünk a múltkori alkalommal, amikor úrvacsora igehirdetést tartottam itt Zugligetben, hogy akkor, amikor levágja a szolga fülét, hát szóval nem akármit kell rendbe tennie Krisztusnak, ott és akkor, abban a pillanatban. De az 56. verset, hogyha megnézzük, tehát még egyszer, Máté evangélium a 26. fejezetének 56. verse. Következőket olvashatjuk itt. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Ekkor elhagyták őt a tanítványok mind, és elfutottak. Jézus tehát, amikor közeledik a kereszt felé, akkor egyre súlyosabb terheket cipel, és ami a lényeg, hogy egyedül. Azért mondhatjuk, hogy egyedül, mert ugye itt bárkinek esetleg eszébe juthat egy apró kis mozzanat az evangéliumokból. Egy olyan evangéliumból, ami ugye a legrövidebb evangélium. Tehát azt szokták mondani, hogy ez az evangéliumok alapja. Ez nem más, mint Márk evangéliuma. Márk evangéliuma a legrövidebb, na de miért kell nekünk Márk evangéliumát is megbecsülni? Hát például azért, mert ugye ez az az evangélium, amelyik egy apró kis mozzanatot följegyez a Márk evangélium 14. fejezet 51. versében, és a 14. fejezet 51. versében jelzi az evangélista, ugye név nélkül, hogy egy ifjú pedig követte őt. Mert ugye az 50. versben hozza ezt a gondolatot is, amiről szóltunk, akkor elhagyván őt mindnyájan elfutottak, egy ifjú pedig követte őt, akinek a testét csak egy gyolcsink takarta, és megfogták őt az ifjak. De ő, otthagyva az ingét, messzerenül elszaladt tőlük. Hát mennyire érdekes, ki lehetett vajon ez a fiatalember, ki lehetett vajon ez az ifjú? Az ige magyarázók valószínűsítik, hogy ez bizony maga Márk, az evangélista, aki fiatal emberként átélte ezt, ugye a nagy sietségben, tehát őt is meglepte mindaz, ami történik, csak ez takarta a testét, és így ment oda, de lejegyzi ezt az evangéliumban, és mondom, valószínűsíthető, hogy ez bizony Márk volt. Na de hát ő is elfutott. Tehát egy mozzanat erejéig még ott volt, ő kitartott volna Jézus mellett, na de hát fölismerték, és a szégyen, meg sok-sok minden más, emiatt ő is eltávozott tőle, és ő is elszaladt tőlük. Szóval, hogyha az ezt követő történeteket megnézzük, az ezt követő kihallgatásokat, mert ugye a kihallgatásnak 6 fázisa van, nem fogjuk végigtekinteni mind a 6-ot, ebből 3-at szeretném, hogyha végigtekintenénk. Ezeket a kihallgatásokat Jézus egyedül, mindazzal a teherrel, a lelkére rakódva küzdi végig, amiket olvashatunk az írásban. Az első ilyen kihallgatás Annás. És itt is lapozzunk föl egy evangéliumi részletet, és itt most szándékosan több evangéliumból idézek, mert ugye ilyen értelemben mozaikról mozaikra, részletről részletre érdemes összerakni azt, hogy hogyan is történt a kihallgatások sorrendje. János evangéliumából szeretném idézni a 18. fejezetből, a 19. verstől a 23. versig terjedő szakasz. Tehát János evangélium a 18. fejezete, és ott a 19. verstől ez az első kihallgatás. A következőket olvashatjuk itt, ugye Annásnál történik ez, majd mindjárt szólunk az ő személyéről. Tehát János 18-19-től. A főpap azért kérdezte Jézust az ő tanítványai felől és az ő tudománya felől. Felelte ki Jézus: én nyilván szólottam a világnak, mindenkor tanítottam a zsinagógában és a templomban, ahol a zsidók mindenünnen összegyülekeztek, és titkon semmit sem szóltam. Mit kérdezel engem? Kérdezz azokat, akik hallották, mit szóltam nekik. Íme ők tudják, amiket nékik szólottam. Mikor pedig ő ezeket mondta, egy a poroszlók közül, aki ott állt, arcülütötte Jézust, mondván: így felelszél a főpapnak? Felelt néki Jézus: ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról. Ha pedig jól, miért versz engem? Döbbenetes pillanatok, annál is inkább, mert ugye, hogyha megnézzük azt, hogy ki is az, aki kérdezi, tehát ennél, hogy mondjam, magasabb rangú vezetőt, mint ugye Annást, aki tiszteletben lévő főpap volt. Miért mondom, hogy tiszteletben lévő? Azért, mert ugye a hivatalban lévő főpap Kajafás volt, az ő veje. De Annásnak akkora tekintélye volt, korábban volt ő főpap, akkora tekintélye volt, hogy őt is főpapként ugye hozza az írás olyan módon, hogy ilyen módon beszél róla. Szóval óriási jelentőségű az, ami történik, mert végre egy nagy tekintélyű emberrel találkozik, és úgy tűnik, hogy egy olyan kérdést tesz föl, amire aztán tényleg illik válaszolni ennek a bizonyos nagy tekintélyű embernek. Mert ugye úgy kérdezi Jézust, ezt olvashattuk itt az ő tanítványai felől és az ő tudománya felől. Hát ez a bizonyságtevésnek a kitüntetett pillanata, mondhatnánk, nem? Mert ugye gyakorlatilag itt aztán Jézus bármit mondhatna, meggyőzhetné esetleg a zsidó vezetőket, vagy szépen bizonyságot tehetne, akár csak két mondatban is a hitéről, vagy három mondatban. Ehhez képest azt mondja, hogy nézzétek, én amit szerettem volna elmondani, elmondtam. Innentől kezdve mi az, amit kérdeztek tőlem? Teljesen tudatában van annak Jézus, és teljesen átlát Annáson, hogy ennek a kérdésnek, ennek abszolút van egy hátsó szándéka, hogy valamiképpen fogást találjanak rajta. Tehát az a fajta rossz indulat, ami Annásból tükröződik, ez Jézus előtt teljesen egyértelmű volt. Abszolút fölösleges, értelmetlen a kérdés, mindent elmondott már Jézus, amit akart, sőt, többször is egyértelművé tette, és Jézusnak a válasza az, hogy ti pontosan tudjátok, hogy én ki vagyok. Most már nem nekem kell beszélnem. Ez nem a beszédem múlik. Szóval, amit elmond, és utána, ahogy reagál ez a bizonyos szolga vagy poroszló. Hogyan is olvastuk itt? Amikor pedig ő ezeket mondta a 22. verstől, egy a poroszlók közül, aki ott állt, arcul ütötte Jézust, mondván: így felelszi a főpapnak. Felelt neki Jézus: ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról. Ha pedig jól, miért versz engem? Elsősorban Jézusnak a szavaira figyelnénk talán, hogy ezek mennyire odaillőek, mennyire bölcsek, mennyire higgadtak. De először még irányítsuk a figyelmünket erre a mozzanatra. Arcul ütik. Arcul ütik. Ez azért ritka pillanat, nem? Tehát, hogy fizikailag bántalmazást okoznak a megváltónak. Mert földi élete során azt láttuk, hogy ugye számtalan helyzetben, hát gyakorlatilag életveszélyben volt Krisztus, de ezekből a helyzetekből sikerült neki kimenekednie. Ott és akkor ez a fajta bántalmazás, ez ilyen értelemben megint csak szakaszhatár. Mert ez, hogy arcul ütik magát a megváltót, szóval ez, hát mit mondjunk, a botrányok botránya. Ehhez képest, ahogy reagál, ahogy válaszol Krisztus, az a türelem, az a békesség, és azok a pontos szavak, ne felejtsük el, egyedül van, és egyre nehezebb a terhe. Tehát senkire ilyen értelemben nem számíthat. Senkinek is segítséget nem tud nyújtani. Egyedül kell ezeket a borzalmakat elviselnie, ami még a borzalmaknak csak az első szakasza. Csak ezt az első szakaszt vizsgáljuk most. Fantasztikusan szépen válaszol itt Jézus: ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról. Ha pedig jól, miért versz engem? Egyszerre két emberért küzd. Egyrészt a poroszlóért, másrészt Annásért. Azért, mert ugye a szándéka, hogy megmentse ezeket az embereket, az utolsó pillanatig ez a szándéka. Miközben lelke mélyén pontosan tudja, hogy van, akiért egyszerűen ez a küzdelem, ez eredménytelen lesz. Ugyanezt láthatjuk egyébként Júdás esetében is. Nem beszélünk most részletesen róla, csak ott is Júdásért a legeslegutolsó pillanatig küzd, miközben tudja, hogy ez a küzdelem, ez eredménytelen lesz. Csodálatos egyébként Jézus részéről ez a fajta hozzáállás. Jézus tehát hiába küzd Annásért, mert azt látjuk, hogy ez a két késztetés erre a bizonyos, már nem hivatalban lévő főpapra, ez nem hat. Nem hat. Két késztetés. Egyrészt az, hogy ti titokban terveltek ellenem valamit, ehhez képest én mindig nyíltan beszéltem, világosan mondjátok meg, hogyha bármiféle olyan lenne, amivel ti nem értetek egyet. Egyrészt ezzel gondolkodtatja, másrészt, ahogy válaszol a poroszlónak, azzal gondolkodtatja, és ilyen módon küzd érte, hogy igen, hát ez lenne az a fajta hozzáállás, az a fajta magatartás, ami tényleg példaértékű, és tényleg nagyon-nagyon szép. Ez tehát a küzdelemnek az első szakasza, az első kihallgatás, ilyen értelemben eredmény nélküli. A második szakasza a kihallgatásoknak Kajafás előtt. Kajafás előtt, és itt megint kérném, hogy lapozzunk vissza Máté evangélium a 26. fejezetéhez, ahhoz a 26. fejezethez, amiből a 61. verstől szeretném idézni a szakaszt. Tehát Máté evangéliuma 26. fejezete, és a 61. verstől Kajafásnak ugye a következő, vagy Kajafással a következő párbeszéd játszódik le. Döbbenetes ez, mert ugye ekkor már ott vannak a főpapok, ott van a vének, ott van az egész tanács, és ugye két hamis tanú állítja azt, amit itt a 26. fejezet 61. versében olvashatunk, leronthatom az Isten templomát, és 3 nap alatt felépíthetem azt. Gonosz csúsztatás, mert ugye nem ezt mondta Jézus, tehát ha az ember föllapozza, most ne tegyük ezt meg, de szóban utalok rá, hogy ha föllapozzuk János evangélium a 2. fejezetét, akkor ott azt találhatjuk, hogy roncsátok le a templomot, és én 3 nap alatt megépítem azt. Tehát így lehet hamis színben feltüntetni azt, akivel beszélünk, vagy akiről beszélünk, és ilyen módon nagyon-nagyon galád ennek a hamis tanúnak ez a mondása, leronthatom az Isten templomát, mint hogyha Jézus ezzel kérkedett volna. Szó nincs erről, hogy valaha is ezzel kérkedett volna, és 3 nap alatt fölépíthetem azt. Na de mit lehet erre mondani? Ugye annyira érdekes az, hogy Jézus erre már nem válaszol, és a főpap ezt szóvá is teszi. Kajafás szóvá is teszi, fölkelvén a főpap, 62. vers, mondta néki, semmit sem felelszi? Micsoda tanúbizonyságot tesznek ezek ellened? És Jézus hallgatott. Mi értelme válaszolni a hazugságra? Mi értelme válaszolni a hazug csúsztatásra? Mert itt gyakorlatilag ezzel találkozunk. Tehát hazug csúsztatásokra, vádolásokra, szóval ebbe az utcába belemenni, Jézus ezzel példát mutat nekünk is, hogy ezt nem, nincs értelme ennek. Viszont ezután egy olyan kérdés jön, amire Jézus válaszolni fog, és válaszolnia is kell, mert a főpap ezt mondja neki, 63. verstől, az élő Istenre kényszerítenek téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy a Krisztus, az Istennek fia. Te vagy a Krisztus, az Istennek fia. És Jézusnak ez a válasza, te mondád, sőt, mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljönni az ég felhőiben. Abszolút direkt, teljesen egyértelmű a kérdés. Még csak nem is úgy teszi föl ezt a kérdést a főpap, hogy te azt állítod magadról, hogy te vagy az Istennek fia? Abban lenne egy csavar. Ebben nincs csavar. Te vagy? Vagy nem? Igen, vagy nem? És gyönyörű pillanata ez a bizonyságtevésnek, gyönyörű pillanata ez annak, hogy igen, Jézus erre válaszoljon, hogyha egyenes és egyértelmű a kérdés, akkor erre egyenes és egyértelmű választ adok, te magad mondtad ki, hogy én ki vagyok. Tehát innentől kezdve, amivel ti vádoltok, annak a világon semmi értelme nincs. Sőt, hogyan próbálja menteni, segíteni mindazokat, akik ott vannak? Mert ugye ne felejtsük el, ott vannak nem kevesen, És Jézus egy döbbenetes dolgot mond ki itt a 64. versben, azt mondja, hogy mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, eljönni az ég felhőiben. Pici kitérőt hadd tegyek, hogyha teológiai fogalommal akarnánk ezt jellemezni, hogy itt tulajdonképpen mit is jövendől meg Jézus. Ez egy kicsi kis érdekesség lesz, talán nehéz ez a fogalom, de szerintem mindannyian meg fogjuk érteni, ez a részleges feltámadás. A részleges feltámadás. Mert ugye feltámadásnak különböző szakaszai vannak, feltámadás van akkor, amikor Jézus Krisztus eljön, feltámadás van az ezeresztendő végén, de akkor, amikor a gonoszok föltámadnak, akkor ennek két szakasza van, van egy részleges szakasza, akik a legborzalmasabb, legszörnyűbb szerepet vitték Jézusnak az elítéltetésében és Jézus szenvedés történetében, na ők fognak feltámadni, és ezt jövendőli meg. Ti meg fogjátok látni az embernek fiát ülni az Isten hatalmas jobbján, eljönni az ég felhőiben. Ez azért csodálatos egyébként, mert ezzel meg a második eljövetelre irányítja a figyelmet. Tehát azt mondja, itt van most az első eljövetel, hibátlanul küzdi végig azt a szakaszt, de nem önmagára, hanem a második adventre irányítja a figyelmet. És ilyen módon csodálatos egyébként ez a gondolat, hogy ezzel is segíti őket. Gondoljatok bele abba, hogyha egyszer eljöttem, akkor visszatérhetek, vissza fogok térni. Ez az, ami szintén azt lehet mondani, hogy megindító lehetne, és ehhez képest a legvilágosabb, legegyértelműbb, legszebb, és sorolhatnánk a jelzőket, bizonyságtevés sem indítja meg Kajafásnak sem a lelkét, meg másoknak sem a lelkét. Ehhez képest azt olvassuk itt, hogy a főpap megszaggatja a ruháit, és azt mondja, hogy káromlás szólott. Mi szükségünk van még bizonyságokra? Íme most hallottátok az ő káromlását. Na most ez azért döbbenetes, mert az, hogy Jézus Krisztus az Isten egyszülött fia, hogy a mennyei atya egyszülött fia, hány bizonyítékot tudnánk erre mondani? Hány mozzanatot tudnánk felsorolni Jézus életéből, hogy ezt világossá tette, egyértelművé tette, beszélt róla, megmagyarázta rövidebben, hosszabban, három esztendő vagy három és fél esztendőn keresztül, tehát sorolhatnánk. És itt van egy abszolút ünnepélyes pillanat, most sem megy át az üzenet, hanem azt mondják, hogy az kizárt. Káromlás szólott. Ez a ruha megszaggatása. Érdekességképpen mondom, nincs most időnk arra, hogy erről részletesebben szóljunk, de ez a mózesi törvények szerint abszolút tilos volt. Tehát a főpapnak a ruháit megszaggatni, ilyet semmilyen körülmények között nem tehetett. Mózes harmadik könyvében két ige is szól erről egyébként, tehát hogy ez szigorúan tilos. De nagyon érdekes, hogy egy rabbinikus rendelkezés ezt megengedte. Az egy olyan rabbinikus rendelkezés, amit ugye Jézus megelőző századokban hoztak, mint egy felülírva az isteni törvényt, és ezzel lehetőséget adtak a főpapnak arra, hogy igen, bizonyos esetekben a ruháit megszaggathatta. Na most a ruha megszaggatása ismerős lehet ez számunkra, ugye az Ószövetségből, ez a gyász, ez a megrendültség kifejezése. Tehát volt ennek gyakorlata a zsidóság körein belül, na de mondom, a főpapnak tilos volt a ruháit megszaggatnia. És egy rabbinikus rendelkezéssel felülírták. Ez a midrás egyébként, a szóbeli hagyomány, ami aztán abszolút, hogy mondjam, elterjedt a zsidó vallásban, a judaizmusban később, tehát hogy a mesterek, a tanítók, a rabbik szavaira olyan szinten adtak, hogy szinte az ige fölé nőtt az a tanítás, ami nekik a hagyományuk, szent hagyományuk volt. Döbbenetes egyébként az, ami lejátszódott a zsidóságban, de leginkább már Jézus kora után, de Jézus korát közvetlenül megelőzően is. Szóval az, ami itt történik, az is elgondolkodtatom, és pedig abból a szempontból, hogy a főpap káromlással vádolja Krisztust, miközben a káromlást ő maga követi el. És például ezzel a mozzanattal is. Tehát ez a, hogy mondjam, a sötétségnek, vagy elsötétedésnek az egyik jellemző mozzanata, hogy azzal vádolom a másikat, amit én magam csinálok. Hát szóval ez a teljes ellentét. És ez is döbbenetes, hogy Jézus itt is a lehető legtisztábban, a lehető legszebben küzd ezekért az emberekért. világossá teszi, egyértelművé teszi, hogy mi is az ő küldetésének lényege. És mi az eredmény? Azok pedig felelvén mondták, 66. vers, méltó a halálra. Akkor szemébe köbdöstek, és arcul csapdosták őt, némelyek pedig botokkal verték. Nyilván el szoktuk mondani mindig itt a szenvedés történet kapcsán, hogy nem a fizikai szenvedés az, ami a legmeghatározóbb, ami a legborzalmasabb. De jól érdemes ezt megjegyezni, hogy eddig azért ilyen nem volt Jézusnak a földi élete során. Tehát eddig nem bántották őt. Most igen. És nem egyszer, és nem kétszer, és nem háromszor, és egyre nagyobb borzalmakat láthatunk itt. De az biztos, hogy a lelki szenvedés még nagyobb volt ilyen értelemben ezeknél a jeleneteknél, és aztán majd ezt követően is. És van még egy harmadik szakasza a kihallgatásoknak, de erre már csak szóban utalok, tehát ezt most nem lapoznánk föl a Sanhedrin előtt, a főtanács előtt, mert van egy kibővített ülése is ilyen értelemben a főtanácsnak, ahol megtárgyalják Jézusnak a sorsát, mit tegyenek vele, tehát Annás, Kajafás és Sanhedrin. Ezt Lukács evangélium a 22. fejezetében olvashatjuk, de még egyszer mondom, erről most már nem tudunk szólni. Jézus tehát azt tudjuk mondani, hogy hiába küzd Annásért is, hiába küzd Kajafásért, hiába küzd azokért, akik ott vannak Kajafással, és hiába küzd gyakorlatilag mindazokért, akiknek főszerepük van Jézusnak a szenvedésében, és akik a legnagyobb fájdalmakat okozzák neki. Miközben, ne felejtsük el, kiről is beszélünk, a világ mindenség teremtő uráról, aki őket is megteremtette. És ilyen módon, aki a legtöbbet adta értük, akinek az életét köszönhetik, az életüket köszönhetik, és ehhez képest így bánnak vele. És abba is érdemes még belegondolni, hogy világmindenség teremtő ura, és emellett olyas valaki, akinek egy mozdulatába kerülne, vagy egy gondolatába kerülne, vagy egy szavába kerülne azt mondani, hogy vége ennek a borzalmas színjátéknak. Vége, és ilyen értelemben úgy hallgattatja el a vádlóit, meg azokat, akik őt bántják, hogy visszavonhatatlan és egyértelmű lenne. És nem teszi meg. És nem teheti meg. Ezzel az eszközzel nem élt. Nem él. Hogy egy pillanat alatt vége lehetne ennek az egésznek. Egy pillanat alatt, csendet teremthetne. És nincs csend. Hanem tűri mindazokat, amik történnek vele. Kedves gyülekezet, két Ézsaiás ígével szeretném lezárni a gondolatmenetünket. Két Ézsaiás ige abból a szempontból, hogy Jézus hogyan és miként hordozta el ezeket. Ismert igék lesznek, tehát különösen az első, sokszor olvassuk, de nem lehet elégszer átgondolni, különösen úrvacsora kapcsán ezeket. Ézsaiás könyve 53. fejezetéből a 7. verset szeretném olvasni. Tehát Ézsaiás könyve 53. fejezetéből a 7. vers, és aztán majd kicsit később szeretnék idézni egy másikat, tehát picit későbbi helyről. Ézsaiás 53.7-ben ezt olvashatjuk az igében. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, amely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. Szóval ez az, amit nekünk mindig érdemes végig gondolni, azokat a csendeket, mert miközben ezek a borzalmas jelenetek zajlanak, a közben nincs csend. Tehát ez nagyon fontos. Kavargás van, zajongás van, vádolás van, ezer minden van, de csend az nincs. Csend Jézus lelkében van. Abban a lélekben, aki némasággal és odaadással tűri ezeket a borzalmakat. Kínosztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg. Nem mondott egy szót sem. Akkor, amikor szükséges volt, amikor azt gondolta, úgy vélte, hogy menteni tud, vagy legalábbis helye volt a küzdelemnek, akkor megnyitotta a száját. Látjuk, hogy amikor nincs eredménye a küzdelemnek, ő akkor is megtette, hogy igen, az utolsó pillanatig is küzd. Volt, hogy nem válaszolt. Ezekre a csendekre érdemes nekünk figyelni, hogy hogyan, miként küzd Jézus, gyakorlatilag igen, értük, akik ott vannak, de mi értünk. Akik itt vagyunk, és 2000 évvel később olvassuk ezeket a szavakat. És kedves gyülekezet, még egyetlen ige, ez pedig Ézsaiás könyve 63. fejezetéből, Ézsaiás könyve 63. fejezetéből a harmadik vers. És csak az első részét szeretném idézni ennek az igeversnek. Elgondolkodtató és sokat mondó ez az igevers. A sajtót egyedül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki. És hogy mi történik utána, ezzel most nem foglalkozunk, mert az üdvtörténet egy következő mozzanatára világít rá. A sajtót egyedül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki. Miközben azt látjuk, hogy Jézus hogyan küzd. Aközben tényleg drámai ebbe belegondolni, hogy egy szál magában van. Tehát nem tudom, hogy valaha mi voltunk-e ilyen helyzetben, ilyen pillanatban, hogy senkire nem számíthatsz. Senkire. Tehát lelki támogatás, vagy segítség, vagy fizikai támogatás, vagy segítség, semmi. Semmi. Senkitől semmi. Tehát ez, amit itt olvashatunk, hogy egyedül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki. Szóval ezek döbbenetes erővel ott lehetnek a lelkünkben, és mindezt értünk vállalta. Kedves gyülekezet, ezt a fajta egyedül létet, ezt egyébként sokszor láthatjuk Jézus életében, csodálatos ez az életmű, minden szempontból, tehát példamutató számunkra. De Ellen White is írja egy helyen a Jézus életében, hogy Jézus alapvetően magányos volt. Magányos volt. Ott voltak vele a tanítványok, néha tízezrek követték persze. Alapvetően magányos volt. És akkor, amikor közeledünk a kereszt felé, ez a magány, ez egyre inkább kínzó mértékben még inkább erősödik. Szóval ez az, ami megindíthatja az ember lelkét, mindez értünk történt, és közben mennyire példamutatóan küzdött másokért, ahelyett, hogy csak magával lett volna elfoglalva, nem, példamutatóan küzd másokért, és ezekkel a mozzanatokkal is élezgeti a mi szívünket, lelki ismeretünket, hogyha ő ezt megtette értünk, mi minden következik ebből. Például az, hogy úrvacsorát veszünk. Kedves gyülekezet, kívánom, hogy ezek a gondolatok legyenek velünk, maradjanak velünk, és megváltunknak ez a magatartása, ez valóban olyan módon legyen példa számunkra, hogy nem csak itt az Isten tiszteleten, hanem a hétköznapokban, gyakorlati életünkben is jelentsen ez segítséget. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.